Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról. A hétköznapi taposómalomból nagyon fontos kizökkennünk. A sokszor gondterhelt és stresszes életünknek bizony nem ártana néha egy kis kikapcsolódás, amelyet leginkább kint a természetben tehetünk meg. Halász Péter már régóta foglalkozik önismerettel, a belső energiák felszabadításával és az emberi test kordában tartásával. Elmondása szerint sok férfi céltalan és elveszett a világban, és éppen ezért segít néhány érdekes gyakorlat, amely további erőt adhat az élet minden területén. Kíváncsi, hogy milyenek az úgynevezett férfi beavatási szertartások? Halász Péter elmondja az ezzel kapcsolatos tapasztalatait.
Szia Gábor, én is szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek.
Péter, veled még gombaszögön tettem meg. A Tandem sátrában egy ilyen programot vezettél, aminek az volt a neve, hogy Beavatás a férfi körbe, és hát a cím is már magában misztikus, és hát ugye vonzott a kíváncsiság is, hogy mit is takar ez a program. Elmesélnéd akkor így a kedves hallgatóknak, hogy mivel is foglalkozol, illetve mi is volt ez az esti program ott gombaszögön?
Megpróbálom, vissza kell gondolnom, mert hogy ez nem egy tegnapi történet volt, amire utalsz, emlékek szintjén megvan. De hogy kezdem az egyszerűbb részével, a foglalkozásomat tekintve van egy civil munkám, szakmám, hivatásom, jelenleg egy Európai Unió által alapított non-profit klímaváltozással foglalkozó cégnek vagyok a HR vezetője, és ez a HR vonal az, amiben dolgozom már hosszú ideje. És majdnem ugyanilyen hosszú ideje, most már 17 éve van egy belső elhivatottságom azzal kapcsolatban, hogy a férfiaknak mutassak valamiféle utat, segítsem, támogassam őket, beleértve a saját utamat is egyébként. És így jött az, hogy 2006-tól én elkezdtem férfiaknak önismereti csoportokat szervezni, és ez sokfelé alakult, és sok minden hatás érte ezt az elmúlt tizen pár évet, és én is nagyon sok mindent tanultam. Úgyhogy gombaszögön, amivel találkoztunk, az már egy viszonylag kiforrottabb esemény volt, ha úgy tetszik, mert hogy emlékeim szerint akkor is elég sok időt töltöttünk kint a természetben, és abban az időben, amit kint töltöttünk, meg együtt voltunk, viszonylag sokszor kerültünk olyan helyzetbe közösen, ami egyfajta határlépés volt, vagy valamiféle saját határoknak a feszegetése, a komfortzónából való kimozdulás, és ezek általában jellemzik azokat a férfi köröket és férfi csoportokat, amiket én tartok mostanában, illetve az elmúlt 11 pár évben.
Na, jött az ötlet, hogy pont a férfiaknak egy ilyen útmutatást szerettél volna adni, tehát hogy a filozófiája mi ennek az egésznek, hogy a mai társadalomban egy kicsit a férfiak el vannak veszve, van benne egy ilyen gondolat is?
Abszolút. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó szó, ez az elveszettségérzés, és ezt el tudom képzelni, hogy nem csak férfiak, de nők is meg tudják élni természetesen, hiszen egy nagyon felgyorsult, nagyon zajos közegben élünk, és hogy a szüleink generációjához képest, ahol viszonylag talán egyértelműbbek, meg letisztultabbak voltak a minták, meg az egész körülmény, az életkörülmények, mintha egyszerűbbek is lehettek volna talán. Ehhez képest azért most nagyon-nagyon sokszínű a világ, amiben élünk, és mindenhez is, hogy így mondjam, van hozzáférésünk, instant hozzáférésünk. Engem egész egyszerűen az indított el ezen az úton, hogy a 2000-es évek elején különböző önismereti csoportokba vettem részt, amiben rendre azt tapasztaltam, hogy rajtam kívül maximum egy vagy két férfi van. És egész egyszerűen elkezdtem például belefáradni azokba a helyzetekbe, hogy mindenféle ilyen szerepjátékba, meg ilyen szimulációkba nem mondhattam nemet, mert kevés volt a férfi a csoportban, tehát valamilyen formában meg kellett nyilvánulnom, be kellett lépnem az apa, a fiú, a szerető, a férj a bármilyen szerepbe, és aztán egy idő után ugye elkezdtem magamnak gyanús lenni, hogy hát ha ilyen kevesen vannak mi rajtam férfiak, akkor csak valami baj lehet velem, vagy valami nem oké, és aztán persze ezen egy kicsit túlléptem, meg ezt így nem vettem olyan nagyon komolyan, meg nem hánytam magam szemére, és ehelyett inkább azt gondoltam, hogy megnézem, hogy vannak-e férfiak, akik még szintén, ahogyan én is hiányoltam a társaságot, a férfi társaságot, hogy van-e még ilyen a köreimben, és aztán így 2006 januárjában elindult egy azóta is működő, és azóta is két hetente kedden összejövő keddi beszélgetések névre hallgató férfi, nyitott férfi közösség, és aztán ez sok-sok más egyéb program követte, például az is, amivel gombaszögön mi találkoztunk.
Beszéljünk akkor egy kicsit ezekről a programokról. Ugye én is részt vettem ezen a programon, és hát rá a következő évre én nem akartam kiadni ugyanúgy ezt az alkalmat, de akkor mást csináltunk. De akkor a legelső alkalomról beszélünk egy kicsit. Ott ugye a férfi beavatás az volt meg a programnak a neve, és röviden ezt tudnád foglalni, hogy akkor mi volt ennek a lényege, vagy honnan ered ez a gyakorlat, illetve ez a próbatétel, amit ott csinálunk.
Igen, alapvetően az előbbi kérdésedet nem válaszoltam meg, hogy milyen módszerek, vagy mik ezeknek a gyökerei. Nagyon sok mindenből táplálkozik az a munka, amit én végzek saját magamon, meg ezekben a körökben magunkon is. És ennek az egyik nagyon meghatározó és nagyon fontos ága, vagy eleme az indián kultúra. Emellett egyébként mindenféle pszichológiai irányzatok, a gestalt irányzattól elkezdve kommunikációs módszerek, mint erőszakmentes kommunikáció, mindfulness, szóval nagyon-nagyon sok minden, amit én az elmúlt években így megtapasztaltam, ezekből egyfajta ilyen összegyúrt valami kis eszencia, amivel én dolgozom, de leginkább az itt és most, ha úgy tetszik, és ezt akár az éberség, a mindfulness oldalról, akár a gestalt irányzott oldalából közéljük meg, és hogy visszakanyarodjak az indián kultúrával, volt szerencsém találkozni egyrészt egy fekete láb indián sámán vagy gyógyító ember, aki a 2000-es évek elején járt ide Magyarországra, illetve a környező országokba is, különböző szertartásokat tartani, vele kapcsolatba kerültem, és nem csak hogy kapcsolatba kerültem, de nagyon szoros viszonyba kerültünk, és aztán 2007-ben például egy filmet is forgattunk róla, részben itt Magyarországon az egyik szertartás során, részben pedig kint az ő saját rezervátumában, Kanadában, ami egy Calgary-től nem messze lévő dél-kanadai területen van. És hát a fekete láb indián kultúra volt az, és az ő szertartásaik voltak azok, amik elég nagy hatással voltak rám. Emellett más törzsi hagyományokkal is találkoztam, de a lényeg, hogy azt tapasztaltam meg, hogy a természet erején, vagy a természeten keresztül teljesen egyszerű helyzetekben nagyon sok mindent meg lehet tapasztalni, amivel aztán a későbbiekben férfiként, nőként egyaránt az önismeret útján nagyon jól lehet dolgozni. És nem kell semmi komoly dologra gondolni, mert hogy mindjárt beszélgethetünk a beavatásról magáról, de hogy nagyon egyszerű képet idehozok. Valószínűleg mindannyian gyermekkorunkban nagyon sokat szaladgáltunk mezitláb, nem számított, hogy ilyen köves az út, vagy olyan szúros, egész egyszerűen el voltunk és játszottunk. Mindezt, ha megint megpróbáljuk felnőtt korban, akkor a tévedés kockázatával valószínűleg a többségünként nagyon óvatosan, mint a tojáson járna, úgy fog menni. Tehát például, hogyha egy olyan egészen egyszerű játékot elkezdünk, hogy levesszük a cipőnket és az erdőbe elkezdünk mezitláb sétálni, akkor ezen az egyszerű játékon vagy helyzeten keresztül nagyon mély megtapasztalásokat és megéléseket lehet észrevenni, mert hogy így hip-hop odaránt a jelenbe, és arra fogsz figyelni, hogy akkor hogy lépsz, és előbb-utóbb el fogod fogadni, hogy lehet, hogy ez egy kicsit szúr, lehet, hogy egy kicsit hideg, de hát lehet ez így működni. Szóval a jelenlétet idézi meg valójában, és ilyen formában ez is egyfajta beavatás. De aztán persze az indián kultúrán keresztül több más beavatással is találkoztam, és ezeket előszeretettel bele is olvastam a férfi csoportokban, mert hogy a maguk egyszerűségén keresztül egy nagyon, nagyon jó tükröt tudnak mutatni mindenkinek.
Megmondom őszintén, amikor konkrétan, hogyha erről a gombaszögi programon beszélünk, akkor egy kicsit úgy meglepődtem, hogy mi is fog ebből a beavatásból kikerekedni, mert elején nagyon sok, hát nem is, hogy szerepjátékot, de ilyen gyakorlatokat végeztünk, felkészültünk erre az egész eseményre. Na most miért fontosak ezek a felkészülések, ráhangolódások vagy gyakorlatokra?
Ezt nagyon sok módon meg lehet ezt közelíteni, nagyon jó a kérdés. Én a magam részéről azt gondolom, és azért szeretem a ráhangolódást, hogy egy picit kimozduljunk abból a fejnehéz állapotból, amiben mi férfiak mindenképpen könnyen benne tudunk lenni, de azt gondolom, hogy a mai kor emberére jellemző, hogy mi nagyon sokat tudunk agyalni, gondolkozni, megoldjuk a problémákat, előre feltérképezünk, A, B, C, D, Z tervekkel jövünk, és hogy ez az én tapasztalatom szerint nem feltétlenül segít minket. És akkor, amikor egy ilyen bármiféle természetben végzett beavatás, beszélünk, mondom, akár csak egy egyszerű mezitlábazásról, vagy egy komolyabb, nehezebbnek tűnő, vagy kicsit félelmetesebb, vagy egy kicsit így a komfortzónál még jobban kimozdító dologról, akkor nekem az egy nagyon jó ráhangolódás, és nagyon jó rákészülés, hogyha egy picit ezeket a gondolataimat így félre tudom tenni, és tényleg mondjuk megérkezem a saját testembe, és azzal tudok foglalkozni, ami van. Ha éppen félelmek jönnek elő bennem, vagy olyan nehéz érzések jönnek, amik akadályként merülnek fel, akkor ezeket egész egyszerűen ki tudom mondani, de az is lehet, hogy éppen egy mozgásgyakorlaton keresztül ezt ki tudom tenni, vagy a társam segítségével ezzel együtt tudok lenni. Úgyhogy ezeknek a ráhangolódásoknak az én szerep, vagy az én szemszögömből ez a legfontosabb szerepe.
A konkrét gyakorlatnál egyébként éreztem is, hogy fontos volt a ráhangolódás, az, hogy egy kicsit összekovácsolódjunk, és hogy szokjuk a helyzetet, mert hát nagyon komoly gyakorlatot végeztünk este. Nem tudom, hogy erről lehet-e publikusan beszélni.
Hát azt gondolnám, hogy nehéz lehet ezt így halva elképzelni, meg így megérteni, de az egy nagyon fontos vagy hozzáfűzés volt, Gábor, ezt köszönöm, hogy betetted, hogy egy csoport, tehát hogy itt nem egy darab ember vesz részt ezen, hanem együtt vagyunk 10-15-20-an, és például ennek a ráhangolódásnak, vagy ennek a felkészülésnek az egy nagyon fontos szerepe, hogy olyan bizalmi tér épüljön fel, vagy egy olyan megtartó tér, ami nem a csoportvezetőről, vagy a facilitátorról szól, hanem arról szól, hogy ezek az emberek, ezek a férfiak, vagy éppen, hogyha egy vegyes csoport, akkor férfiak, nők együttesen, megláthassák a másikba azt, aki ő valójában. És esetleg megláthassák a másikban saját magukat is, és ezáltal kialakuljon egyfajta olyan bizalmi tér. Most valahogy így az a kép jutott eszembe, mintha egy ilyen védőháló lenne, amikor a cirkuszba, fenn a trapézba ugrabugrálnak az emberek. Szóval, hogy van egy védőháló, amiben, hogyha lezuhansz, tudod, hogy ez meg fog téged tartani. Meg fog téged.
Ezzel kapcsolatosan eszembe jutott az, hogy mikor megérkeztem a gyakorlatra, akkor ugye az este történt, és hát sokan a koncertekről érkeztek meg ott Gombaszögön, és hát azért ott fogyasztottak az emberek alkoholos italt is, és ennek, hogy megkérdezte tőlünk, hogy ki mennyit ivott, és az alapján adtad a flaska vizet, a kulacsot, és hogy mindenkinek kellett vizet inni, hogy mindenki azért úgy egy hullámhosszon legyen.
Igen, ez nagyon jó, hogy ezt így visszaidézted. Egyrészt ebben az egész gombaszögi közegben, ahol nagyon szeretek ott lenni, és a feleségem én napközben mindenféle önismereti csoportokat szoktunk ott vezetni vagy tenni, de hogy azért amikor először felmerült annak a lehetőség, hogy ott férfiakkal dolgozunk, akkor nekem ez egy komoly kihívásnak tűnt, pont emiatt, amit mondta, hogy hát oda bulizni mennek a fiatalok, meg mindenki, és hogy alkoholfogyasztás, stb. Úgyhogy amikor ezt végül is így átgondoltam, hogy na hát, adjunk neki egy esélyt, és próbáljuk meg, hogy is tud működni, akkor megint csak egy nagyon egyszerű, saját magam által megtapasztalt indián beavatás, vagy ha úgy tetszik, egy tisztítást ajánlottam fel, és azt kértem, hogy abba csatlakozzatok hozzám, vagy azt csináljuk meg közösen. És ez ténylegesen az volt, hogy én már nem is tudom, hogy ki mennyi flaska vizet kellett meginni jó sokat, mert hogy ha ezt úgy rendesen túltolod, és ugye ez is milyen egyszerűnek tűnik, hogy hát csak iszol vizet, mi lehet abban nehéz. Hát amikor megiszod mondjuk a hatodik fél liter vizedet úgy húzásra, akkor azért úgy elkezded megérezni, hogy ez bizony komolyan nehéz, és aztán ez egy idő után éppen ki is tud jönni belőled, de hát ez a tisztulás, ez a megtisztulás. Szóval ez is izgalmas dolog, hogy a szó maga, amikor azt mondjuk, hogy tisztítás, tisztulás, akkor azért ebben vannak ilyen, hát nem is tudom, hogy fogalmazok, ilyen nem annyira tiszta folyamatok, hogy folyik itt minden is. De hát ez a jó, és ennek ez a szerepe, és ennek így kell működnie.
Mit gondolsz a gyakorlatok után, vagy a gyakorlat után, mit tapasztalhattak az ott résztvevők? Tehát, hogy mit kaphat valaki, aki részt vesz egy ilyen gyakorlaton?
Anélkül, hogy itt a részletekbe belemennék, és tényleg nem szeretném túlmisztifikálni, de azért ezek komoly, főleg kívülről nézve, ilyen komoly fizikai erőt igénylő gyakorlatok egyrésztről, másrésztről pedig komoly mentális erőt igénylő gyakorlatok, aminek ugye elsőre úgy néhány embernek így le tud esni az állam, meg úgy a félelemmel úgy lehet találkozni.
Szó szerint nekem is leesett akkor az állam.
Igen.
És azért ezek... megnyugodtam.
Igen, tehát hogy az egy nagyon, nagyon szerintem az egyik hozadéka annak, hogy valaki egy ilyen élményen átmegy, az maga a szó az, hogy élmény tapasztalás, tehát hogy ha csak nézed, és ha valaki mondja, akkor legyintesz, megint elkezdesz fejben így pörögni, hogy ez hogy lehet. Ha pedig van egy fizikai saját élményed róla, akkor ahhoz hozzá tudod társítani mindazt a folyamatot, ami ezt megelőzte, kezdve a te félelmeddel, való szembesüléseddel, a hitetlenkedéssel, a bizalmatlansággal, és aztán mindazokkal, ami ezen átvitt téged, és amin keresztül eljutottál odaig, hogy meg tudtad lépni, és meg tudtad ugrani ezt a szintet. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos tanulási folyamat. A másik pedig az, hogy amit az előbb említettem, vagy amiről beszéltünk egy picit, hogy kimozdulni abból a fejben összerakott világból, ami folyamatosan azt mondja neked, hogy na, hát ez lehetetlen, hát ilyen nincs. Hát, és akkor ebből szépen elindulni akár a testedbe, akár a légzésedbe, akár a csoportba vetett bizalommal abba az irányba, hogy jó, van egy kis hang, aki itt egyfolytában azt motyogja nekem, hogy lehetetlen, de hát mi lenne, hogyha mégiscsak így megpróbálnám? Ugye az a mondás jut eszembe, hogy nem most tudom, ki volt az, de azt mondta, hogy hát nem mondták, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam. Szóval, hogyha mondjuk, hogy lehetetlen, akkor rögtön bekapcsol a fejünkbe valami, amitől ilyen akadályok és blokkok és nehezek képződnek. Ha ezt le tudjuk építeni, vagy vissza tudjuk venni, akkor szerintem nagyon-nagyon sok olyan dologra képes az ember, amire amúgy azt gondolnád, hogy nem. És ha egy ilyen élményed van, egy ilyen saját személyes élményed, akkor az én tapasztalatom az, hogy ez nagyon sokáig el tud kísérni, és bármikor később, amikor egy nehéz helyzetben vagy, akkor elég csak visszaidézni, és nem kell feltétlenül újra megcsinálni ezt a nehéz gyakorlatot, csak visszaidézni, emlékeztetni saját magadat arra, hogy jé, hát voltam én már ennél nehezebb helyzetben is, és azt is megugrottam valahogy.
Pontosan én is azt éreztem, hogy ez ebből erőt lehet meríteni a későbbiekben, akár nem tudom, munkahelye megfelelés, vagy vizsga, druk, tehát hogy ezt az életben mindenhova be lehet építeni. Én
abszolút.
Legalábbis ezt vittem magammal akkor, amikor...
Abszolút. És erről, hogy most mondtad, hogy a munkahelyen, erről megosztok gyorsan pár munkahelyen ezelőtt, nekem volt egy olyan állás, amiben volt egy kis saját irodám, és hát az egyik gyakorlatot, amit előszeretettel szoktam férfi körbe csinálni, amihez egy nyilvesszőre van szükség, nekem ott az irodában be volt készítve mindig egy pár nyilvessző, és amikor úgy igazán ilyen stresszes helyzetben voltam, vagy valami nagyon nehéz döntés előtt voltam, akkor szépen becsuktam az irodába, ahol meg tudtam ezt a gyakorlatot csinálni, és egy perc alatt elvégeztem, és utána úgy mentem bele ebbe a nehéz döntési helyzetbe, szóval tényleg minden állapotban ez használható, és én ott azzal a lehetőséggel éltem, hogy én azért viszonylag gyakorlott vagyok ebben, tehát hogy megcsináltam újra és újra ezt a gyakorlatot, de ahogy beszéltük az előbb, ezt nem feltétlenül szükséges, elég csak visszaemlékezni rá, és abból is lehet erőt meríteni.
Igen, hát az a nyilvessző, az megvan nekem is, azt elraktam, és azt hordom én is. És hát annyira megtetszett egyébként ez a gyakorlat, hogy mi találkoztunk Magyarországon is télen egy érdekes más hasonló helyzet, vagy hasonló gyakorlatot végeztünk, de ez már egy ilyen specifikusabb volt, ez az izzasztó kunyhó.
Igen.
Rituálé. Most erről egy kicsit akkor, hogyha tudnál beszélni, hogy mi is ennek a lényege, ugye ez is az indián kultúrából származik, és miért fontos az, hogy télen egy kicsit az emberek megtisztuljanak, vagy úgymond frissebbek legyenek, és úgy lépjenek át a tavaszba.
Rögtön a végén kezdeném. Az izzasztó kunyhó szertartás az indián, az észak-amerikai indián kultúrában legalábbis mondjuk három főszertartás közül a leghétköznapibb. És ezzel a hétköznapisággal azt is szeretném mondani, hogy igazán ez nem csak télen használatos, vagy nem csak télen lehet elvégezni, hanem bármikor. Én voltam egyszer Észak-Amerikában egy ilyen izzasztókúnyos szertartáson, valahol Denver környékén, ahol az úriember, aki ezt vezette, ő 30 éve minden szombaton tartott egy szertartást. Tehát, hogy ez annyira része a hétköznapoknak, hogy ehhez nem kell, hogy tél legyen, meg ünnep legyen, meg napforduló, vagy akármicsoda, hanem van egy kunyhó, és ezt csinálod. De az egy nagyon fontos része, hogy talán te is említetted, hogy ez a megtisztulásról, és valamilyen formában, ha úgy tetszik, szimbolikusan az újjászületésről szól, és persze vannak az évnek olyan kitüntetett pillanatai, amikor erre úgy tűnik, hogy így jobb együttállás van, vagy komolyabb lehetőségek vannak, de ha belegondolsz, akkor ha ezt egészen a hétköznapi szintre leviszed, akkor azért bármikor lehet egy olyan helyzet, amikor neked arra van szükséged, hogy egy kicsit felfrissülj, egy kicsit megtisztulj, és mondom, az újjászületés szó lehet, hogy túl nagynak hangzik, de valójában az történik meg ez alatt a szertartás alatt, amit másképpen úgy is hívhatunk az izzasztókunyhót, hogy nem más ez, mint egy indián szauna, és ezt azért is teszem most be nagyon szívesen, mert pont tegnap értem vissza, most egy ilyen háromnapos rapid elvonulást tartottam Hollókő mellett, és annak végül is egy eleme, ott is van egy izzasztókunyhónk egyébként, de most nem azt használtuk, hanem ott a helyszínen volt egy elég nagy szauna, és mivel sokan voltunk férfiak, ezért úgy döntöttem, hogy a szauna lesz a férfiak többségének a meglepetésére, és tulajdonképpen nekem is egyfajta újdonság volt ez, hogy abban a szaunatérben, ami egy teljesen klasszikus, mondjuk fatüzelésű nagy szauna, abban is meg lehetett teremteni ezt a fajta szertartás érzést, és ez csak arról szólt, hogy például a köröket, mert az izzasztókunyhóban körökről beszélünk, amik köztük szünetek vannak, az izzasztókunyhóban alkalmazott köröket elmeséltem a szaunában is, ugyanúgy locsintottam a kövekre a szaunában, hogy az izzasztókunyhóba tesszük, tehát hogy egyfajta párhuzamot lehetett húzni a kettő között, és ami szintén elhangzott, hogy az egy dolog, hogy akár a szaunában, akár az izzasztókunyhóban nagyon meleg tud lenni, és izzadunk, és nehéz kibírni, stb. De azért van valami nehezebben megfogható rész is benne, ami meg abból adódik, hogy ott van egy kupac ember, akik valamiért oda mennek, és vagy kimondva, vagy kimondatlanul vannak ott szándékok, amik ott, ha úgy tetszik, kicsit lehet, hogy ez furcsa hangzik, ott lebegnek a térben. Na, és ezek a szándékok, meg ezek az energiák, azt gondolom, hogy most már úgy mondanám, hogy szinte mindegy, hogy szaunában vagy kunyhóban, de ezek meg tudnak valósulni, hogyha egyfajta tudatossággal párosul. De a kunyhóról magáról, hát, nagyon sok mindent lehet róla mesélni.
Hogy talán ott építés is, mert bocsánat, hogy ott akkor, amikor én veled voltam, akkor már kész volt ott a kunyhó, de ugye maga úgy kezdődik, hogy kunyhót kell építeni.
Ugye? Így van. Tehát a kunyhónak a megépítése nagyon egyszerű, mert hogy kell hozzá 19 darab bogyoró vesző, kellően hosszú és vastag, és ezekből szépen, mint egy ilyen iglu formájú vázat hajlítgatunk. Ennek megvan a módszere, hogy melyik égtájon indítod le, hogy szúrod le ezeket a vesszőket, milyen távolságra, de ugye ez tulajdonképpen a kunyhónak a váza, ezek a mogyoró vesszők, ami még egy nagyon fontos része a kunyhónak, mert hogy amikor ez a burok, vagy ez a váz így rákerül, a kunyhónak van egy középpontja, és ebbe a középpontjából egy gödör, vagy a középpontban egy gödör kerül kiásásra, ez az a gödör, ahova később majd, amikor a kunyhó szertartás zajlik, bekerülnek az izzókövek. Tehát úgy néz ki a kunyhó igazából, mintha egy kis iglu lenne, mert hogy ez a váz után le van takarva mindenféle, nem tudom, szövetekkel, pokrócokkal, szőnyegekkel, az eredeti hagyomány szerint nyilván bőlénybőrrel és mindenféle állati bőrökkel, ezt viszonylag nehéz kivitelezni nálunk, de hogy egy ilyen zárt tér keletkezik, és a kunyhó előtt pedig egy nagy, hatalmas nagy mágia kerül meggyújtásra, és a mágiába kövek kerülnek. Nyilván olyan megfelelő köveket kell ezt használni, amik nem pattannak szét a tűzben, de a folyamatnak az a lényege, hogy vörös izzásig hevítjük ezeket a köveket, és amikor ezt elértük, akkor a kunyhó vezető, a szertartás vezető jelzésére az emberek bemennek az izzasztókunyhóba, és ott elindulnak ezek a bizonyos körök, ami azt jelenti, hogy körönként valahány darab izzó kő a tűzből bekerül a kunyhóba. És aztán, amikor az első kör elindul, akkor becsukódik a kunyhó ajtaja, van egy nagyon kicsi ajtaja, ezt úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen térden kúszva lehet csak bemenni a kunyhóba, ami azért érdekes és azért izgalmas szimbólum szempontjából, mert hogy a kunyhó, ahogy mondtam, az újjászületés, tehát ahogy jössz ki a kunyhóba, akkor nem csak így kisétál szépen felállva, hanem egészen le kell hasalnod szinte a földre, és így kikúszol, tehát valójában van egy ilyen születésszerű kép, ahogy kijössz a kunyhóból, és hogyha mindenhez hozzáképzeljük azt, hogy megizzadva, és ugye ez a kunyhó a földön van, tehát ahogy találkozol az anyafölddel, akkor ez egyfajta ilyen sáros, ragacsos valami, tehát még akár ezt a magzatmázat is bele lehet látni ebbe a képbe, amikor kimászunk a kunyhóból.
És ugye emlékszek, hogy ott azért nagyon hát izzasztó a helyzet, szó szerint, a kunyhóban, kint pedig egy januári nap volt, amikor én ott részt vettem azon, és akkor ott olyan jó mínusz 6 volt. Kellemes volt egyébként, amikor kijöttél az első körből, ugye kicsit felfrissülni, de aztán utána elkezdtél fázni, és emlékszem, azt mondtad neked, hogy akkor el kell dönteni, hogy hol jobb, kint vagy bent. Tehát ez a két véglet volt.
Igen. Igen, és ez egy nagyon, nagyon érdekes, most az jut eszembe, hogy különböző törzsek különböző módon űzik ezt az izzasztó kunyhó szertartást. Azt azért fontos megemlíteni, hogy ez nem egy kifejezetten férfiaknak szervezett beavatás. Ez egy eredetileg bárki férfiak és nők is részt vettek rajta, gyerekek is. Nekem volt szerencsém annak idején ennek a fekete láb indiánnak a 3 hetes babájával együtt kunyhózni, 3 hetesen
már bevitte.
Így van, már bevitte a kunyhóba. De hogy várandós anyukákkal is kunyhóztunk már együtt, és nagyon jó élményről számoltak be ott az utolsó hetekben, hónapokban, hogy a pocaklakóval nagyon jó kapcsolatba tudtak kerülni. Mert hogy az izzasztó kunyhónak, és akkor ez így most azt kérdezem, hogy helyén való, hogy ezt így betegyük, hogy az izzasztó kunyhó az anyaméhet szimbolizálja. Úgyhogy amikor bent vagy a kunyhóban, akkor egyfajta ilyen magzati állapotban vagy, és mondom, ezt férfiak, nők vegyesen is tehetik. És ahogy te is visszaidézted, és amit szeretnék mondani, hogy vannak olyan hagyományok, amik szerint a szünetekben, amikor körök vannak, csak annyi történik, hogy kinyitják az ajtót, de nem jöhetsz ki. Illetve ha kijössz, akkor nem mehetsz vissza. Az a fekete láb hagyomány, amit én tanultam, és amin keresztül én beavatva lettem, az megengedi azt, hogyha kijössz, akkor utána vissza is mehetsz. És ez nekem azért fontos, mert a megengedés az egy nagyon fontos tanulási lehetőség, mert ahogy te is mondtad, a saját kezedben van a döntés. Ha kijössz, és már fázol, vagy nem tudom, akkor úgy dönthetsz úgy, hogy visszamész, de úgy is dönthetsz, hogy kint maradsz, megvársz egy kört, és utána jössz vissza. Szóval nekem az a fajta szabadság, és ennek a saját felelősségnek a felvállalása, ez is így kapcsolódik ahhoz a természeti népek hagyományaihoz, amiben én nagyon jól érzem magam, és nagyon szívesen kapcsolom ezt össze a mi modern világunkkal, vagy a mi nyugati civilizációnkkal, ha úgy tetszik.
Említetted a köröket, és megjegyeztem, hogy minden körnek volt valami neve. Tehát, hogy volt a nyitókör, és aztán ősök kör, azt hiszem, vagy hogy milyen körök voltak? Mi volt a jelentésük?
Igen, tehát hogy a 4 kör, ami lezajlik ilyenkor az izzasztókunyhóson, az első az a tisztítókör, és ez arról szól valójában, hiszen ekkor találkozol először ezzel az egész nagyon furcsa helyzettel, bent vagy, ugye azt fontos, hogy el kell mondjuk, hogy bent kuksötét van, miután becsukjuk az ajtót, ott ülsz a földön, vagy valami kis fatuskón, nagyon gyorsan elkezdesz izzadni, mert nagyon-nagyon meleg lesz. Ugye az izzókövekre, amik ott vannak a kunyhó közepén, arra a szertartásvezető még vizet is locsint, tehát egy ilyen nagyon párás, gőzös helyzet van. Úgyhogy valóban ez az első találkozás, az első kör az arról szól, hogy mindenet folyik, izzadsz, tehát tényleg ez a megtisztulás van. Ezt követően a második kör, ami az ősök köre. Ebben az ősök körében a hagyomány szerint a szertartás vezető az indián behívta az ősök szellemét, és nagyon sokszor rajta keresztül valami üzenetet is hozott a résztvevőknek, vagy lehetett kérdéseket feltenni, és akkor a szertartás vezető keresztül válaszokat lehetett rákapni az ősöktől. Ez egy olyan része a szertartásnak, amit én nem csinálok, de hogy ettől független az ősök köre, ebben nagyon sokat lehet dolgozni az apákkal, az anyákkal, mindenféle ismert és ismeretlen felmenőkkel. A harmadik kör a gyógyítókör, ami hogy a neve is mutatja, valakinek vagy valaminek a gyógyulására szolgál, az ehhez kapcsolódó felajánlásokat szoktuk ebbe a körbe kimondani, és nagyon érdekes az, hogy az indián kultúrában a gyógyulás, a gyógyítás az elsősorban mindig mások gyógyulása és gyógyításáról szól, és valahol a sor végén vagy a sorban aztán meg lehet fogalmazni a saját magad testi, lelki, szellemi gyógyulásért folytatott kéréseket is. És aztán a negyedik, az utolsó, az a zárókör, ami egyfajta lezárás ennek az egész folyamatnak, és itt aztán lehetőség van mindenféle olyan szándékoknak a megfogalmazására, vagy olyan dolgok kimondására, amik segítenek az úton. És van még nagyon fontos eleme az izasztókunyhónak, erre is biztos emlékszel, hogy hagyomány szerint be kell hozni egy szövetet magaddal, ami nem a, ami nem a törölközőt helyettesíti, hogy majd ebbe törölgesd magadat, meg az izzadságot felszárítgasd magadról, hanem ez arra szolgál, hogy miután ez végig bent van veled a kunyhóban, adott esetben mint egy tanúja a te saját folyamatodnak, ott van a kezedben, vagy rád van a derekadra tekerve, vagy a válladon át van vetve, néha akár fohászkodsz is bele, vagy alaposan fogod, hogy a kunyhó után ez a szövet hivatott a te kimondott vagy kimondatlan szándékaidat, kéréseidet képviselni, és ezzel van egy külön kis szertartás, ezt egy fára szoktuk felkötni, legalábbis az szerint, a hagyomány szerint, amit én tanultam, a kunyhót követő egy héten belül, és ezzel a kis szertartással megkéred tulajdonképpen a fán keresztül a felsőbb segítőket, vagy a felsőbb régiókat, ahogy tetszik, hogy ezek az általad megfogalmazott és kért, vágyott események, szándékok, lehetőségek, ezek valóban megtörténjenek és megnyilvánuljanak. Úgyhogy ez is egy nagyon szép része még itt a kunyhónak. Most nagyon jó volt a hétvégén látni, hogy itt ebben a holókű melletti kis területen, ahol már többet kunyhoztunk, ott már a fákra jó pár szövet felkerült, és most így a szaunából, amikor kijöttünk, és ezt a, ahogy én elneveztem most a minap ebben a kultúrkunyhóban is, azért amikor kijöttünk a szabad ég alá, akkor ott a közelben lehetett látni a fákon a szöveteket, szóval meg volt az a feeling, hogy mégiscsak kunyhózunk.
Vannak egyébként visszatérők, akik másodszor és harmadszor is
próbálják. Igen, sokan. Tehát azt gondolom, hogy megint csak arra visszakanyarodva, hogy ez egy nagyon hétköznapi szertartás az indiának, és akkor még kettő, csak gyorsan megemlítem őket. A következő szint az a látomáskeresés, ami már egy évben általában...
No, el akartam menni, arra a sztárbe van, és az egy nagyon komoly felkészülést igényel.
Igen, egyrésztről igen, másrésztről meg van egy kedvenc mondásom, annyi, amennyi. Tehát, hogy ez is azt hiszem, hogy a mi nyugati gondolkodásunkkal, a mi fejünkből kiindulva ezek nagyon félelmetesek, nehezek, de hogyha úgy tényleg ráhagyatkozol a saját intuíciódra, és az alapján azt mondod, hogy na, én most belevágok egy ilyenbe, akkor ezt azért meg lehet csinálni. De hogy csak így meglegyen a kép, tehát, hogy a látomáskeresés egy következő szint a szertartásnak, és a legmagasabb szintű szertartása az észak-amerikai indián kultúrában az a naptánc. A naptánc az ténylegesen évente egyszer fordul elő, a nyári napfordulónál, a látomáskeresés az sem többször egy évben, mondjuk így a tavaszi, nyári, őszi, téli alkalom, akkor lehet, de abból lehet több is. De hogy azok már kevésbé hétköznapi szertartások, míg a kunyhó, mondom, abszolút hétköznapi, és visszakanyarodva a kérdésedre, emiatt vannak, akik abszolút rendszeresen járnak izzasztókunyhózni, mint ahogy mi nyugati emberek közül sokan járunk rendszeresen szaunázni, és hát még egyszer mondom, ez tulajdonképpen egy indián szauna, amiben azért történik egy smás, de végső soron, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor ez ennyi.
Én csak bátorítok mindenkit, minden kedves hallgatót, hogy bátran lehet jelentkezni. A linket esetleg oda tudom tenni a cikk alá, vagy a podcast fájl alá, és akkor lehet ez alatt is jelentkezni, hiszen ha jól tudom, akkor egész évben vannak ilyen hasonló alkalmak, egy kiszakadás, izasztó kunyhó télen, tehát nyugodtan lehet gondolom jelentkezni.
Igen, abszolút, tehát, hogy a Mentor for Men-en keresztül mindenféle elkövetkezendő férfi programra szeretettel várok minden új és régi érdeklődőt, önismerettel foglalkozó úton lévő férfi társamat, és egy-két kunyhó egyébként vegyes kunyhó, amit én szintén vezetek, tehát férfiaknak is, nőknek is van, abból is általában egy évben 3-4-et szoktam csinálni, úgyhogy van lehetőség ezt megtapasztalni.
Hát, Péter, nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést, és jó volt így visszaidézni ezeket az alkalmakat, hiszen én is részese voltam ezeknek, és hát kedvet kaptam, hogy majd legközelebb kipróbáljam a látomáskeresést, visszatérjek az izzasztókunyhóhoz.
Köszönöm, Gábor. Én csak annyit szeretnék gyorsan hozzátenni zárszóként, hogy ez egy picit tényleg kimozdulás abból a megszokott, hagyományos gondolkodásmódból, sémákból, amikben úgy benne vagyunk a hétköznapjainkban, és a természeten való saját magunkhoz kapcsolódás tényleg egy nagyon-nagyon új perspektíva tud lenni, és sokat tud segíteni, ahogy te is mondtad, elakadásokban, nehéz helyzetekben is, vagy egész egyszerűen csak kikapcsolni ezt az állandóan kattogó, állandóan nyüzsgő, gondolkodó fejünket, és egy picit a testbe megérkezni, a jelenlétbe, az itt és mostban, vagy akár lelassulni ebben nagyon-nagyon gyorsan pörgő világban. És egyébként én is nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy gondoltál rám, és hogy erről beszélgethettünk. Én mindig nagyon nagy örömmel és nagyon szívesen osztom meg az ebbéli tapasztalatomat, de leginkább és leginkább nagy szeretettel várok mindenkit, mert hogy ahogy az előbb is mondtam, vagy többször említettem, az igazán jó dolog, amikor erről nem beszélünk, hanem csináljuk és megtapasztaljuk.